A bukás lényege is tulajdonképpen az, hogy testbe zuhantunk teljes mértékben, és jobban ragaszkodunk. Tehát innen lehet majd megérteni azt is, hogy miért mondja azt már az új szövetség, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Tehát, hogy jobban szereti az ember, a világi ember a sötétséget, mint a világosságot. Azért, mert a sötétség az viszonyítási pont kell, kéne, hogy legyen. De hogyha az ember ahhoz ragaszkodik, akkor abból csinál valamiféle világi abszolútumot magának, abból viszont csak gonoszság lehet, mert a sötétség ugye az anyag felé tendál, és abba húzza bele az embert egyre jobban, és abból csak a gonoszságok tudnak megszületni, úgymond. Tehát nem feltétlenül ilyen elementális gonoszságokra gondolok, hanem olyanokra, amikről az ember nem is gondolná, hogy a gonosztól való gondolatok, vagy a gonoszságnak a megalapozói. Sziasztok! Még a múltkor, jó egy hete kaphattam egy álmot mennyei atyánktól, már beszéltem róla, és ilyen teljes részletességében nem emlékszem az álomra, de nagyon fontos részletekre emlékszem, és nem is annyira megértést kaptam az álomhoz, hanem azóta is valahogy a figyelmemet tudom, hogy ezzel az álommal kapcsolatban vezeti atyánk. És egészen addig vezetgette, tehát már akkor valami furcsa ilyen késztetést éreztem, hogy meg kell néznem a teremtés könyvét, illetve el kell olvassam újra, újra és újra akár. Mégpedig ez az az álom, amikor a 47-es villamosnak a végállomásán álltam, ami egy magaslaton volt. Tehát magasan érkezett az a villamos. Magasan volt. És azzal párhuzamosan, vagy nem is tudom, tehát annak a menetével párhuzamosan volt egy az mellett egy ilyen országút, vagy nem, vagy hát annak lehet leginkább nevezni, ilyen országútnak. És onnan a magaslatról, ahol a végállomásra érkezett, tehát a végállomásról volt egy ilyen lépcsősor, ami levezetett egészen az útig, ami viszont így keresztbe, egy ilyen aluljáró alatt keresztbe átment az országút alatt. Hát most nem tudom, hogy ezt így érthetően el tudtam megmagyarázni, de onnan a végállomásról én korlátokon át bukdácsolva, ilyen teraszosan volt kiépítve az a magaslat, ahova befutott a villamos. De villamost egyébként nem láttam álmomban, tehát ez nem volt csak maga ez a megálló, illetve végállomás. És onnan tehát a magaslatról én így bukdácsolva korláton, meg aztán az első teraszon, így tényleg ilyen, szinte ilyen tigris bukfencel, meg ilyenekkel ugráltam lefelé, hogy elérjem a lenti utat, ami alul átmegy az országút alatt. És hát annyit bukdácsoltam ott lefele, hogy majdnem nyakamat szegtem, de végül sikerült így leérnem a járdára, ami az alul keresztbe átmenő út melletti járda, tehát arra a járdára leértem. És akkor ott átmentem a felüljáró alatt, és akkor ott talán a feleségem mondta, hogy ő neki mondjam már el a 47-esnek a menetrendjét. De valahogy ezzel már kapcsolatban volt eleve az, hogy én ott lefelé bukdácsoltam. Tehát ez, hogy így akartam megtudni valahogy a menetrendjét. Tehát ezt én nem nagyon tudom, de ez talán vonatkozik arra, hogy atyánknál nincs idő. Tehát nincs idő. Tehát az, hogy én előbb már azt cselekedtem, de bukdácsolva, hát úgymond ostobán, emberi erőből, és így mégsem tudtam meg a menetrendjét. Ahhoz képest ott volt egy lépcső is, ahol le lehetett volna menni, mert ott, ahonnan én indultam, ott nem is volt kiírva a menetrend, viszont az mellett, ami ilyen korláttal el volt választva, ahogyan az szokott lenni ilyen végállomásokon, hogy ne lehessen a sineken átmenni, vagy így átmászni, vagy nem tudom, a túloldalon ott volt a menetrend, szintén ott a magaslaton, ahova viszont szintén egy lépcsősor vezet föl. És hát most nem tudom, mert nem annyira megértést kaptam erre az álomra, de ott az aluljáron túl, balra, ott találkoztam talán a feleségemmel, vagy nem tudom, hogy találkoztam-e, de tudom, hogy közön van ahhoz, hogy, vagyis köze van az egész történésnek ahhoz, hogy én ott a feleségemmel beszéltem, de hogy most találkozva-e, vagy csak olyan volt, mintha eleve így bennem lett volna, vagy velem, vagy nem tudom, hogy mindegy. De így mondta, hogy hát mit bukdácsolok én, meg ilyesmi, amikor ott van, és mondjam el neki a menetrendet, de menjek vissza, és olvassam el, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt. És akkor visszamentem, és akkor látom, hogy hát tényleg basszus, hát ott a lépcsősor, a túloldalon, tehát a másik oldalán. Tehát mind a két oldalon volt lépcsősor, de én az egyiken, ahol lejöttem, ott nem a lépcsőn jöttem le, hanem ott bukdácsoltam lefele. Viszont a másik oldalt már lépcsősoron mentem föl. És akkor így eszembe jutott erre, tehát így valahogy felötlött, hogy talán már ott álmomban, hogy grádicsok. Ugye lépcsősor, a grádicsok azok lépcsőket jelentenek, tehát ahol lehet fölfele lépkedni, és én ott fölfele lépkedtem. És akkor fölérve elolvastam a 47-es menetrendjét, és alatta ott volt picibe egy sokkal rövidebb menetrend is, a 49-es menetrendje, ami csak néhány sor volt, mert hogy az csak hajnali 3-ig, vagy 4-ig, vagy szóval éjjel 3-ig, vagy hajnali 4-ig közlekedett. És ezért az sokkal rövidebb. Viszont nem oda visz, tehát nem ugyanoda vezet, hanem az egy másik irányba visz. És az éppen ezért csak akkor közlekedik. Viszont a 47-esnek kellett a menetrendje. Na mindegy, és akkor ezeket ott böngészve fölébredtem. És utána még egy álomban kaptam én 47-es villamost, ami viszont utaztam. És így rendbe kellett tennem ilyen gerendákat, azokról is beszéltem. Vagyis lehet, hogy arról nem is beszéltem. Ja igen, ezekről nem beszéltem, hanem ezekről írtam, mármint hogy írásban közöltem ezeket a YouTube csatornámon. Na, mindegy. Szóval ott pedig gyakorlatilag a 47-esen való utazásomnak bizonyos részletei voltak, amiket hát tulajdonképpen keresztül kellett mennem, mégpedig azért, hogy ne emberkövetés legyen ez, hanem Krisztus követése. Tehát ez az út, a grádicsok útja, vagy nem tudom, hogy mondjam. És a 47-essel kapcsolatban azt kaptam, hogy ez nem egy időpont, vagy ilyen időszak, mert rögtön még már kb. Egy hete elkezdett foglalkoztatni, és így néztem utána, de mivel én nekem baromi lassú a felfogásom, felfogóképességem, meg az, hogy mit akar egyáltalán közölni velem az atyánk sokszor, ezért így hát nagyon lassan haladnak a dolgaim, vagy haladok úgymond, ha egyáltalán haladok, és nem egy helyben toporgok. De minden esetre az jött nekem erre, hogy a Teremtés könyvében a negyedik napra, illetve a hetedik napra vonatkozik ez a négyes és a hetes. És így gondolkoztam is, hogy hát még mielőtt elolvastam volna, hogy ha erre vonatkozik, akkor ezt erősítse meg nekem az Isten, mert hogyha a négyesre vonatkozik, akkor a négyes az több, mint valószínű, mert én nem tudom fejből, hogy sorban mit miután hogyan teremtett az Isten, de hogyha a négyes arra vonatkozik, hogy mert erre így emlékeztem, hogy az égi testeket mikor teremti az Isten. Tehát, ha csak nem az a negyedik nap, akkor stimmel, amire én gondoltam, hogy amire utalni akar számomra az Úr. És tehát az égi testeket és csillagokat, hogy legyenek azok ilyen vezérlők, vagy ilyen jelek, útmutatók, úgymond. És ez ugye kapcsolatban van a menetrenddel például, vagy útmutatással, útmutatásokkal. És hogy igazából még ennél sokkal többet jelent ez az egész teremtéskönyve. Erre pedig úgy kellett ráébredjek. Tegnap este kezdtem el így olvasni, még korábban, talán 2 hónapja, átküldte nekem Dobra Tibor az online biblia linkjét, hogy ott tudom tanulmányozni a különböző biblia fordításokat, és hogy ott van az eredeti revideálás előtti károlyi fordítás is. És elkezdtem ott olvasni, és hát csak ugyan a negyedik napon az égi testeket és csillagokat teremtette az Úr, de még nagyon érdekes dolgokra lettem figyelmes. Szóval maga a teremtés könyvében, tehát maga a teremtés, ugye, hogy eljut az ember teremtéséig a kezdetektől, és utána a 7. napig, tehát Isten napjáig, a nyugalom napjáig, ez az egész, ez mind vonatkozhat, illetve nem hogy vonatkozhat, hanem egészen bizonyos vagyok benne, hogy vonatkozik az ember teremtésére, mármint hogy az újjászületésre, úgy értem. Tehát, hogy emberi, hogyan válik az ember, a bukott ember. És na most nem akarom, hogy zavaros legyen ez a felvétel, de szóval ezt kaptam, és a négyes, az az állapot, amiben érdekes módon az pont ugye a közepén van a teremtés történetnek, tehát az a legközépső, mivel hogy 7 nap, ezért 3 innen és 3 onnan is. Tehát 3 van előtte és 3 túl, viszont a négyes van középen. És az újjászületett ember itt, ebben a létségben, amiben vagyunk, kell legyen a vezérlő csillag, tehát ott van középen. Viszont innentől kezdve az, hogy középen van, minden viszonyítási pont, és nem minden az isteni minőségre utaló viszonyítási pont kell legyen, és nem hierarchia, és nem sorrend, meg nem jó és gonosznak tudása, vagy ilyesmi. Mert szóval ilyesmit értettem meg, hogy mert ahogyan kezdődik a teremtés, tényleg azt így fel is olvasom, és még ami ezt teljesen alátámasztva, ami egyébként a revideált fordításból teljesen ki van hagyva, vagy teljesen máshogy van leírva. És ez nagyon érdekes, hogy ez vajon miért lehet, hogy máshogy írták le ezeket a dolgokat, amikről szeretnék beszélni. Ez talán azért van, hogy magából a Bibliából is vallási, hatalmi tényezőt tudjanak tenni. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, vagy szándékos, vagy mennyire... De hát, szóval, ugye itt az ember a Földön többnyire testben gondolkodik, és mivel testben gondolkodik, ezért rosszul értelmezett uralomban is gondolkodik, és mivel rosszul értelmezett uralomban is gondolkodik, ezért szinte egy zsigerből ez jön, hogy hatalmi tényezővé tegyen bármit. És pontosan azért van máshogy. De egyébként onnan is érthető, mert az az érdekes, hogy amiket itt olvastam a revidálás előtti Károlyi fordításban, tehát az eredeti fordításban, azokat én nekem már, tehát hiába is van mondjuk megmásítva valamennyire a Biblia szövege, tehát számomra azokat már kijelentette az Úr, és alá is támasztotta nagyon sok mindenben. Tehát az, hogy elsősorban lelkek vagyunk, de hogy a test is fontos, és hogy a test az kegyelemből adatott, és hogy ilyen dolgok. Szóval, tehát a testünk az tulajdonképpen egy eszköz, de nem is akármilyen eszköz, tehát nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy az ember egyáltalán újjá tudjon születni. Tehát az újjászületésnek eszköze kell, hogy legyen. De az ember, tehát a bukott ember, tehát a bukás lényege is tulajdonképpen az, hogy testbe zuhantunk teljes mértékben, és jobban ragaszkodunk. Tehát innen lehet majd megérteni azt is, hogy miért mondja azt már az új szövetség, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Tehát, hogy jobban szereti az ember, e világi ember a sötétséget, mint a világosságot. Azért, mert a sötétség az viszonyítási pont kéne, hogy legyen, de hogyha az ember ahhoz ragaszkodik, akkor abból csinál valamiféle evilági abszolútumot magának, az viszont abból viszont csak gonoszság lehet, mert a sötétség ugye az anyag felé tendál, és abba húzza bele az embert egyre jobban, és abból csak a gonoszságok tudnak megszületni, úgymond. Tehát nem feltétlenül ilyen elementáris gonoszságokra gondolok, hanem olyanokra, amikről az ember nem is gondolná, hogy a gonosztól való gondolatok, vagy a gonoszságnak a megalapozói. A gonoszság az tulajdonképpen az, hogy teljesen kárba vész a lélek. Tehát minden olyan dolog, ami arra irányul, hogy a lélek kárba vesszen, az mind-mind gonoszság. És szóval nagyon érdekes, ahogyan meg van fogalmazva a revideálás előttiben, például ahogyan kezdődik, hogy kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet. A föld pedig ékesség nélkül való, és puszta, és sötétség vala a mélységnek színén, és az Úrnak lelke táplálja vala a vizeket. Szóval ez egészen máshogy hangzik, mint a revideálás utáni. Mert itt az Úrnak lelke nem az, hogy lebeg vala a vizek felett, hanem táplálja vala a vizeket. Akkor mondta az Isten, legyen világosság, és lett világosság. Tehát a világosság, és itt tökéletesen, hogy mondjam, reflektál ez az egész arra, amit János ír le, ugye az evangéliumban, hogy kezdetben vala az ige, és az ige Istennél vala, és Isten vala az ige. És ugye az ige vala a világ világossága. Ez itt, innentől ez teljesen érthető. Tehát akkor mondta az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság, és hogy az evangéliumban miért vízzel, tehát élő vízzel, meg tehát a lélek és a víz, ezek így hogy mennyire összefüggnek. Viszont az is érdekes, hogy az anyaggá lett víz, ami csak tömeget alkot, az pedig miért is annyira, hogy mondjam, analóg kép ugye a tömeggé vált emberre, tehát az emberiségre, amelyik ugye a sötétségből merít folyamatosan, tehát a tengervizéből merít, és ezért tengerből feljövő fenevad. Meg ilyesmi képek vannak. Tehát az már ott nem az élő víz. Tehát amikor az ember csak a vízből akar meríteni, tehát az anyagból, akkor nem az Úr lelkéből merít, aki viszont táplálja a vizeket. Na most nem tudom, hogy ezt így érthetően mondtam, na mindegy. Szóval akkor mondta az Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó volna a világosság, és elválaszta a világosságot a sötétségtől. Tehát elválaszta, de ez törvényszerű, hogy elválasztódik, tehát, mert a világosság Hát ezt most mit tudom, én nem akarom így nagyon ilyen hülyén magyarázni, mert ebből, tehát ilyenekből születnek az ilyen ezoterikus tanok is, meg nem tudom, micsoda, tehát hogy a sötétségben fénylik a világosság, igaz? Tehát csak ott lehet látni. Tehát hogyha azért mondom, hogy ez nem, tehát itt igazából ez mind-mind segítség, hogy tudjon az ember viszonyítani. Tehát ezek viszony, tehát a sötétség, hogyha abban fénylik a világosság, és az ember a világosságra figyel, akkor nem tudja a sötétség megragadni őt. Tehát akkor a világosságra figyel az ember. És az, hogy tehát amikor az ember újjászületése kezdődik, akkor is pontosan ez történik, tehát elválasztódik benne a sötétségtől a világosság, és onnantól kezdve egyre inkább a világosságra kezd figyelni. És akkor történnek meg ezek a dolgok, amik aztán itt le vannak írva a teremtés könyvében is. Tehát igazából az egész világ teremtése úgy, ahogy van, az ember teremtéséről szól, úgymond. Itt az első fejezetben. Tehát az, hogy ahogyan mi meg vagyunk teremtve, ahogyan mi újjá vagyunk akár teremtve, tehát újjászületünk, újjászülethetünk, és ez is aztán magyarázatot lel később a következő fejezetekben, ahol ezeket így bővebben kifejti az Úr lelke, hogyha az ember tényleg figyelmesen, nem csak hogy figyelmesen olvassa, hanem tényleg éhezés szomjázza a világosságot és a világosságra tekint, és akkor a Szentlélek valóban ad kijelentéseket, és megerősíti abban az embert, és ad megértéseket az egészhez folyamatosan. És na, és nevezi a világosságot napnak, és a sötétséget éjszakának. És lett az este és a reggel, első nap. Tehát ez az első dolog, amikor az emberben elválasztódik. Tehát amikor meglátja a saját sötétségében a világosságot, és arra kezd tapadni a figyelme. Azután mondta az Isten, legyen kiterjesztett erősség a víz között, mely elválasztja a vizeket a vizektől. Na, ez volt az, hogy ugye Isten lelke táplálja a vizet. Tehát nem csak úgy lebeg fölötte, meg ilyesmi, hanem táplálja a vizet. És akkor innentől kezdve az emberben elválasztódik az a víz is, ami ugye a tömegszellem vize, tehát fölismeri. Tehát Isten erőssége elválassza az emberben ezt a vizet attól a víztől, ami viszont tehát buzgó forrás víz, ami életet ad, ami az életre vezeti. És szerzi az Isten kiterjesztett erősséget, mely elválasztaná a kiterjesztett erősség alatt való vizeket a kiterjesztett erősség felett való vizektől. És úgy lett. És kiterjesztett erősséget az Isten nevezi égnek, és lett az estve és reggel második nap. Tehát az ég teremtése, tehát bennünk is meg kell, hogy szülessen az ég. Tehát a mennyország ilyenkor kezd megszületni az emberben, és akkor ugye az erősség által elválasztott lenti vizek helyett a fentiek felé kezd figyelni az ember, és azt kezdi szomjazni. És így válnak nyilvánvalóvá a lenti vizekben rejlő sok undokság is akár, meg ilyesmi. Tehát amit eddig tapasztalt az ember, és eddig éltetett, és eddig táplált önmagával, és amiből táplálkozott is. Na, azután mondta az Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lett. A szárazt pedig nevezi az Isten földnek, a vizeknek sokaságát tengernek, és látá Isten, hogy ez jó volna. De ezeknek lenni kell, tehát ezek viszonyítási pontok, tehát ezek azért kellenek, hogy az ember viszonyulni tudjon, és hogy az egyik dolgot azt meg tudja utálni a másikért egyre inkább. Vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, de körülbelül így. A száraz, igen, és látta Isten, hogy ez jó volna. Mondta annak felette az Isten, hozzon a föld gyönge füveket, maghozó füveket, gyümölcsfákat, melyek az ő nemek szerint való gyümölcsöket hozzanak, melyekben legyen az ő magvok e földön, és úgy lett. Hozza annak okáért a föld gyenge füveket az ő nemek szerint, és gyümölcstermű fákat, melyekben valaha az ő nemek szerint való magvok, és látá Isten, hogy az jó volna. És lett az estve és reggel harmadik nap. Ez pedig az, hogy hát nem belemagyarázni akarom. Mondom azért mindenki, tényleg mindenki vizsgálja meg ezeket a szavakat, mert nem akarok én itt sem okoskodni, meg semmi ilyesmi, ezeket egész egyszerűen csak kaptam. Így, mint ilyen megértést, hogy ilyenkor, mivel az ember itt még, tehát az újjászületett ember is még földhöz tapadt, tehát amíg a test, tehát amíg itt ebben a világban kell legyünk, addig itt kell legyünk ebben a világban, és kell hozzunk füveket és gyümölcstermű fákat, és magvakat az ő nemek szerint. És ugye az annak úgy kell lennie. Szóval ez már a harmadik nap megtörténik az emberrel. Azután mondta az Isten, legyenek világosító állatok az égnek kiterjesztésén, hogy különbséget tegyenek a nap közt, és legyenek jelei bizonyos időknek, napoknak és esztendőknek. Legyenek, mondok, világosító állatok az égnek kiterjesztésén, hogy világosítsák a földet. És úgy lett. Szerze azért az Isten két nagy világosító állatokat, a nagyobbik világosító állatot, hogy világosítana nappal, a kisebbik világosító állatot, hogy éjszaka világosítana, és csillagokat is. És helyezteti az Isten azokat az égnek kiterjesztésén, hogy a földet megvilágosítanák, és hogy vezérei lennének a napnak és az éjszakának, és különbséget tennének a világosság és sötétség között. És látá Isten, hogy az jó volna. És lett az estve és a reggel, negyedik nap. Tehát ez a negyedik nap, amikor az emberben a lélek, tehát az újjászületű lélek eljut odáig, hogy különbséget tud tenni, és vezérelni tudja. És tehát amiről beszél Jézus is az apostoloknak, hogy küldi a Szent Lelket, aki megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tehát különbséget tud tenni, mégpedig ő általa. És ugye ez az egész úgy, ahogyan van, tehát az, hogy minden Krisztusra tekintve lett teremtve, ami szintén szerepel a Bibliában leírva, az is vonatkozik erre. Tehát a tökéletes ember maga Jézus Krisztus, aki egylényegű az Atyával, aki az Atyában van, és aki által mi is, tehát hogyha ő benne vagyunk, akkor az Atyában lehetünk is, és ugyanazok, tehát ugye ezeket mondja Jézus, hogy ugyanazt cselekesszük majd, amiket ő cselekedett, ha nem nagyobbakat. Tehát, hogy ezáltal szintén újjászületésre buzdíthatunk más embereket, tehát embertársainkat, fele barátainkat. Tehát igazi szeretettel szerethetjük őket. Nem azzal az érzelgős szeretettel, amivel emberként szerettük őket, hanem valóban megfedvén akár a világot, ugye bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tehát bűn az, hogy nem ismeri az ember a világosságot, tehát az igazságot, az élő igét, Krisztust, Jézus Krisztust. Ez ebből következik minden bűn, mert ebből következik, hogy akkor az ember csak a sötétséget ismeri, és csak azt hajlandó bevenni. És így egyre inkább az anyagba hajlik bele az ő élete, és abba borul bele, és abba fullad bele végül teljesen. És ahhoz tapadva az ő lelke is, hát elvész az anyaggal együtt. Ez maga a kárhozat. Tehát ez az, amikor kárba vész az élet teljesen. Mert csupa kárba vesző dolgokhoz tapad a figyelme, és a léleknek az erejét és életidejét csak ezekbe öli bele. Ezért van egyébként az idő, ezért adatik az idő, ami mind arra szolgál, hogy az ember ezzel tudjon szembesülni, hogy tudjon szembesülni a kárhozattal, hogyha nem a világosságra tekint, ami az örökké valóság felé vezetni az ő lelkét, akkor viszont, tehát akkor minden bizonnyal a kárba vész a lelke. Tehát elnyeri az ember azt a jutalmat, amiért küzd itt életében. Tehát mivel elsősorban lelkek vagyunk. Na, szóval ezt jelenti a negyedik nap. És azután nagyon érdekes dolog történik, Mert azután mondta az Isten, hozzanak a vizek úszó élő állatokat, és a madarak repdessenek a föld felett az égnek kiterjesztésének színén. Teremte azért az Isten nagy szett halakat, és minden úszó élő állatokat, melyeket a vizek hoztak az ő nemek szerint, és minden repdeső szárnyas állatokat az ő nemek szerint, és látá Isten, hogy az jó volna. Hát a szett halak is, meg ilyesmi, tehát ez érdekes módon a revideáltban nincsen így, hogy szett hal. Tehát a szett hal a világ legnagyobb élőlénye, tehát hogy az ember különbséget tudjon tenni, tehát a tengerben, amiben itt úszkálunk, itt is vannak hatalmas dolgok, de mindezek eleve teremtett dolgok, és hogyha magunkénak akarjuk tudni, és mi akarunk ebből valamit csinálni, akkor magunk teremtünk a teremtett dolgokból, és azok imádatából, és azok bálványzásából magunknak kárhozatot. Mert azok is mind csak teremtmények. És igen, nagyra tör az ember, tehát szett hal a tengerben, meg ilyesmi, vagy most hogy mondjam ezt, hát remélem érthető, akár, meg ugye szárnyas állatokat, tehát akik repdesnek az ég színén, meg ilyesmi, és amikor felfelé tekintünk, és az eget is magunkénak akarjuk, tehát hogy nem úgy a miénk minden, ahogyan azt mi akarjuk, tehát ahogyan azt mi akarjuk uralmunk alá hajtani, hanem tehát nem úgy, tehát a szabadság sem az a szabadság, amit mi látunk a madarakon, hogy röbdöshetnek az égen, hanem ezek mind analógiás képek. Tehát itt már meg van teremtve minden egyes analógiás kép, amiből mi tudunk, hogyha sötétségre figyelünk, tehát hogyha az anyagra figyelünk, akkor mi abból tudni fogunk, és a tudásunkból csak gonoszság következik, és bűn. Mert akkor arra figyelünk, és nem a Krisztusra, és a Krisztus nem is fogjuk megismerni, és nem is akarjuk megismerni. Na mindegy, de most nem akarok ennyire előre menni, de inkább folytatom. Szóval, és megáldá az Isten azokat mondván, gyümölcsözzetek, és sokasodjatok, és töltsétek be a tengernek vizeit, a repdeső állatok is pedig szaporodjanak a földön. És lett az estve és a reggel ötödik nap. Tehát az ötödik napon, tehát azokra is ki van téve, hogy gyümölcsözzenek, és úgy sokasodjanak, és úgy szaporodjanak el a földön. Tehát mint analógiás képek. És akkor, mert a gyümölcs az mindig táplálékul szolgál. Viszont az anyag az anyagnak táplálék csak, ami viszont kárba vész, tehát a kárhozat martaléka, hát erre tökéletes példa az ürülék. Míg amikor az ember az analógiás képekből megért valamit, és azt továbbadja, az másoknak olyan eledel lesz, ami aztán megint csak tovább szaporodhat, és ez a szaporodás igazából, és ez a gyümölcsözés, ez a gyümölcs termés. Tehát ez az ötödik nap. Azután mondta az Isten, hozzon a föld az ő nemek szerint való élő állatokat, barmokat, csúszómászó állatokat és földi vadakat az ő nemek szerint, és úgy lett. Teremte azért az Isten az ő nemek szerint való földi vadakat és barmokat az ő nemek szerint, és a földön csúszómászó minden állatokat az ő nemek szerint, és látá Isten, hogy az jó volna. Na, és akkor ez már a hatodik nap. Tehát a hatodik napon nem csak az ember teremtette az Isten, hanem mindazt a tulajdonságot, amivel az ember lehet. És hogyha ezek a tulajdonságok benne gyümölcsöznek is, és ezek felett uralkodik, és a gyümölcsözéssel szaporodik, és erre aztán ki is tér, mert ezután következik az ember teremtése. Tehát azután mondta az Isten, teremtsünk embert a mi ábrázatunkra és a mi hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengernek halain, az égen repdeső madarakon, a barmokon, és mind az egész földön, és a földön csúszómászó minden állatokon. Teremte azért Isten embert az ő képére, az Istennek képére teremté azt, férj fiúvá, és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékiek az Isten, gyümölcsözzetek, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok azt pirodalmatok alá, és uralkodjatok a tengernek halain, az égnek repdeső madarain, és a földön csúszómászó minden állatokon. És mondta az Isten, ímé, adtam néktek minden maghozó csillagfüvet, mely vagyon az egész földnek színén, és minden gyümölcs termő és maghozó fát, hogy azok legyenek néktek eledeletekre. A földnek pedig minden vadainak, és az égnek minden madarainak, és a földön csúszomászó minden állatoknak, amelyekben élő lélek vagyon, a földnek minden füvét adtam eledelekre, és úgy lett. És minek utána megtekintette volna Isten valamit teremtett vala, ímé igen jó vala, és lett az estve és a reggel hatodik nap. Tehát Isten nekünk adott mindent. Mindent nekünk adott. Az összes tulajdonságot, amivel mi viszonyíthatjuk magunkat ő hozzá, vagy hát nem tudom, ezt hogyan fejezem ki, amivel mi kapcsolódhatunk ő hozzá, és ő benne lehetünk. Azt mind-mind megadta nekünk. Mindent. És ebből következik aztán a nyugodalmunk. A szombatnap. Azért elvégezteti a menny és a föld és azoknak minden seregeit. Mikor pedig elvégezte volna az Isten hetednapon az ő alkotmányát, amelyet csinált vala, a hetedik napon megszűnék minden csinálmányától, melyet csinált vala. És megáldá az Isten hetedik napot, azaz megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt volna meg minden ő csinálmányának csinálásától, melyet teremtett vala az Isten, hogy azt elvégezné. Na, és akkor innentől kezdve, tehát, és Krisztus, Jézus Krisztus, aki testben közénk született, pontosan ezek szerint működött és járt a világban. Ugye fénylő csillag volt, és nap volt, és sőt, még beszélt is erről, hogy a napnak 12 órája van, és világosságban kell, hogy ő járjon. Tehát ő folyamatosan adta az embereknek azt, amit kapott az atyától, és uralkodott ezek felett, és mindennek helye volt az életében. Még akár, tehát ő úgy uralkodott a például, hát most, hogy mondjam, tehát a vadakon, hogy tudott ő nagyon keményen is szólni, amikor kellett. Sőt, tudott ő kötőjéből ostort is fonni, és keményen szétcsapkodni a templom udvarában a galambárusokat, meg a pénzváltókat, meg a mindenféle juhok, meg barmok árusait, meg leborogatta az asztalaikat, meg minden ilyesmi. Tehát ez nem azt jelentette, hogy ő nem tudott uralkodni magán és az indulatain, hanem az indulatait akkor használta, amikor kellett is. Tehát ő uralkodott felettük, ő uralkodott rajtuk, ő uralkodott ezeken a tulajdonságokon, amiket mi is mind-mind megkaptunk, de mivel mi a sötétségre figyelünk, ezért nekünk az indulatunk nem lelki indulat legtöbbször, hanem testi indulat. Illetve a testhez kötözött léleknek az eltorzult indulata, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Ezek miatt van például hirtelen felindulásból jövő olyan meggondolatlan cselekedetek, amik akár gyilkossághoz vezethetnek, emiatt van például, hát akármi, tényleg akármi, paráznaságtól kezdve, hazugságon át, bármi, amikor az ember a testi valóját, a testi javait akarja félteni, vagy bebiztosítani, vagy annak örömöt okozni. Tehát a sötétségre tekint. Tehát jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. A testbe szorult, vagy testbe zárt ember. És ami még nagyon érdekes, ami mindezt teljes mértékben alátámasztja, hogy amit én nekem már korábban kijelentett az Úr, hogy a test, tehát a testünk, az is a bukásnak a következménye, de kegyelemből adatott. Óriási, hatalmas kegyelemből, mégpedig azért, hogy el ne vesszünk, mert az ember, amikor a sötétség felé fordult, amikor teljesen félreértelmezte az uralkodást, ugye a paráznaság okán. Tehát eleve a teremtés, amikor le van írva a teremtés könyve, azt mi ugye, mivel itt térben és időben vagyunk, és anyagba zártan, ezért mi olyan képekben kapjuk meg ennek a leírását, és olyan lineáris folyamatként, amit térben és időben el tudunk képzelni. Tehát ami ez, a mi gondolkodásunk szokva van. Viszont ezek a történések, tehát ez nem az időben történik. Mint ahogyan az emberben is az újjászületés, bár egy folyamat, de a kezdeti lökés, az nem az nem egy hosszú kiérlelt akármi, hanem az tényleg, mint a villámlás, amely napkelettől napnyugatig ellátszik, az úgy jön el. Egyszer csak bevillan. Na, szóval valami ilyesmi bevillanásokat az ember megtapasztalhat már itt a földi életében is. Ezek a bevillanások is utalnak arra, hogy van az időn, anyagon, téren túl egy tökéletesebb világ, ahol nincs idő. Na, de hogyha az ember abból a világból kibukik, kiesik, mivel nincs idő, és a sötétség felé fordul, vagyis az élet felől, a halál felé fordul, tehát Isten nem teremtett halált, a sötétség amiatt van, illetve az nincs is tulajdonképpen, de attól van, hogy látszik benne a világosság. De hogyha az ember nem a világosságra tekint, hanem elfordul tőle, most ezt így képekben úgy lehetne ábrázolni, hogy mit tudom én, van egy gyertya, amivel szembe vagyunk fordulva, és akkor nézzük a világosságát a gyertyának, és hogyha hátat fordítunk neki, akkor már nem látjuk a gyertyát, és a fényét sem látjuk, pláne hogyha egy nagy, sötét térben vagyunk benne, ahol semmi más nincs, csak a gyertya és mi, hogyha ezt mi el tudjuk képzelni. Na, hogyha ez az időn kívül történik, tehát nem az időbeli állapotban, nem az anyagatér és az idő keretei között, akkor az embernek nincs alkalma visszafordulni. És tehát ezek a dolgok valahogy mind-mind egyszerre történtek. Amit most úgy lehetne kifejezni, hogy egyszerre. Persze ez az egyszerre is valami időbeliséget takar. Tehát nincsenek erre nekünk fogalmaink, tehát nincs erre fogalmunk. Az az idő, amiben Isten van, az örökké való idő, az örökké valóság, az igazi valóság, az nem ez, amiben mi vagyunk. Tehát az az igazi valóság, és hogyha mi az igazi valóságból elfordulunk abban az állapotban, amiben mi az igazi valóságban vagyunk, és az szerint, ahogyan vagyunk, hogyha abból mi kifordulunk, kibukunk belőle, kiesünk, akkor végünk van. És hogy ne legyen végünk, ezért van megteremtve számunkra a tér, az anyag és az idő. Tehát, hogy tudjunk szembesülni azokkal a dolgokkal, amihez mi ragaszkodunk, ahelyett, amihez kellene ragaszkodnunk, és hogy pontosan azért van mindez, hogy visszataláljunk őhozzá, az Atyához, a világossághoz, Jézus Krisztus által. Tehát csak ő általa lehet. Ezért is csak ő általa lehet, mert ő az ige, ő az igazság. Na, és most itt nem olvasom végig az egész teremtés történetét, de ugye amikor az ember kettőségbe esik, stb. És lesz Ádám és Éva, egy pillanat, mondjál, megkeresem, amit el akarok olvasni. Na igen, itt van. Tehát miután megtörtént az elbukás, és akkor szembesíti Ádámot és Évát a tettükkel, de ők nem bocsánatot kérnek, hanem elkezdenek hárítani. Tehát, hogyha bocsánatot kértek volna, akkor nem estek volna ki a tökéletességből. Mert Isten megbocsájtott volna, hát látta volna, hogy valóban, mint ahogyan két kis rossz gyerek, mit tudom én, valami csintevést elkövet, és akkor bocsánatot kér, és látszik a tényleg az őszinte megbánás, és akkor a szülő áll, hogy ne bocsájtana meg neki. Persze, hogy megbocsájt neki, és akkor el van felejtve a dolog, és ugyanazokról az alapokról indul minden, ahol addig is voltunk. Na de nem ez történt, hanem elkezdenek hárítani ugye Ádám Évára, és ő rajta keresztül Istenre, mert ugye akit te adtál mellém, tehát még meg is vádolja Istent, hogy ő tehet az egészről, Éva pedig a kicsi kígyóra hárít rögtön. Na, szóval megtörténik ez az elbukás, és akkor ezt mondja az Úr. Ádámnak pedig ez a revidálás előtti, most ezt fogom olvasni, mert nagyon beszédes, és ebből meg lehet érteni azt, amit én már korábban megkaptam kijelentésben, és amit meg álomban is akár meg, tehát nagyon sok mindenből tevődött össze én nálam az, hogy ezt így megérthessem, hogy egyáltalán miben vagyunk benne itt test szerint, és hogy miért Jézus Krisztus az egyedüli szabadító. Na, szóval Ádámnak pedig mondta, mivel hogy engedtél a te feleséged szavának, és ettél a ma fának gyümölcsében, melytől megtiltottalak vala mondván, ne egyéle fáról. Legyen átkozott a föld, te éretted, nagy fáradtságos munkával egyed annak gyümölcsét életednek minden napjaiban. Tehát ez az átok, ez értünk van. Tehát az, hogy anyagba, térbe és időbe lettünk szorítva, innen érthető meg, hogy ez mind-mind értünk van. Tehát te éretted. Tehát itt nem úgy van leírva, mint a revideádba, hogy ugye azt elő is keresem, mert nem akarom, hogy valahogy úgy legyen, hogy itt hülyeséget mondok. Pillanat. Na, igen. Szóval ott így van leírva a revideádban, hogy átkozott legyen a föld te miattad. Tehát te miattad. Persze ezt is lehet úgy is érteni, hogy te éretted. De te miattad, tehát hogy te okoztad. Ami egyébként valóban mi okoztuk, de az, hogy te éretted, így sokkal inkább érthető. Hogy igen, a te érettedben benne van az, hogy bár te okoztad ezt, de hogy elnevesz, érted. Érted, átkozott lesz a föld, és mindaz, ami felett neked uralkodnod kéne, az akár rád is támadhat. Ugye a fenevadak. Hogyha te benned fenevad lelkület van, akkor egy fenevaddal te, mint oroszlán, vagy tigris, vagy párdusz, vagy akármi, hogyha találkozol, és benned fenevad lelkület van, akkor azzal szembesülnöd kell. Akkor az lehet, hogy meg fog támadni. Egyébként nagyon érdekes, hogy még így a teremtett világban is, azért zömében. Tehát nem az, hogy... De igen, hát tulajdonképpen zömében. Nem az történik, hogy az ember az prédája legyen bármiféle állatnak. Tehát inkább az állatok a prédája az embernek. Tehát az emberben sokkal nagyobb a fenevad lelkület, mint bármelyik fenevad állatban. Tehát egész egyszerűen az állatok, tehát az úgynevezett ilyen fenevad állatoknak a zöme az embert azért kerüli. Tehát azért messziről elkerüli legtöbbször. Tehát tényleg, mit tudom én, 90%-ban egész biztos. A maradék 10% az ember romlottsága miatt van, hogy abból esetleg ilyen baleset lesz. Vagy hát nem feltétlen baleset, hanem tényleg az, hogy prédájává lesz az ember, és űzött vaddá válik az ember. Egyrészt a félelem miatt, mert az ember félelemben van. Tehát ugye itt a Teremtés könyvében is le van írva, hogy tehát tulajdonképpen a félelmeink miatt megkaptuk azt, hogy ami mi uralkodhatnánk, amik a mi belső tulajdonságaink, azok mind kivetülnek, és onnantól kezdve azoktól félhetünk is akár. Félhetünk. És ezért jobb félni inkább a Teremtőt, az Istent, és a világosságra figyelni. Hát nem az, hogy jobb, tehát ha az ember jót akar magának, tehát ha az Úr félelme a bölcsesség kezdete, ezt mondja Salamon. És ez így van. Na, szóval azt hiszem, hogy körülbelül ennyit szerettem volna mondani, hogy valóban minden Krisztusra mutat az írásból. És innentől kezdve a Teremtés könyve alapján sokkal inkább megérthető az evangélium is, és sokkal inkább megérthető minden más folyamat, ami le van írva az Ószövetségben is. Hogy például, hogyha ugye a választott nép a Teremtőre figyel, hogyha vele együtt jár, akkor a Teremtő őt megtartja. És akkor jöhet, teljesen mindegy, hogy mekkora ellenség jön ellene, akkor a Teremtő őt megvédi. Akkor egyszerűen eltiporhatatlan a nép. Viszont hogyha akár felfuvalkodik a nép, felfuvalkodik, és akár meg is sokasodik, akár kisebb ellenség is eltiporja, vagy pedig direkt egy nagyobbat enged rá az Úr, hogy szembesülhessen az ember a magában felnevelt, mondjuk fenevad természettel, és hogy tehát hogy válassza a világosságot. Mert általában az ember, tehát az a szörnyű ebben az egészben, hogy nem lenne szükséges, de általában az ember bajban fordul a Teremtőjéhez, csak ha baj éri. Na. És mondom, nem tudom, hogy szándékos-e a revideálás után, hogy ennyire más értelmet kapott, de igazából most azt nem tudom, hogy ez szándékos-e, de simán beleillik abba a képbe, hogy ugye az ember mivel a sötétséghez jobban ragaszkodik, mint a világossághoz, ezért vallásokat hozott létre, vallási intézményeket és intézményesült keretek között akarja megvalósítani a maga módján, tehát a saját elméletei, meg ötletei, meg teológiája, meg tanításai alapján azt, amiről itt tulajdonképpen az Úr beszél a Szentíráson keresztül. És így a Szentírást is hatalmi tényezővé lehet tenni. Mondjuk egy ilyen revideálással, hogy azt elkezdi mondjuk használni a protestáns egyházak, és akkor így ugyanúgy hatalmat tudnak gyakorolni az emberek fölött, mert az emberek nem értik, hogy miről van szó, és akkor így bármiféle magyarázatokat lehet nekik adni. És akkor nincs újjászületés, hanem van felekezetekhez való kötözöttség, meg gyülekezetekhez való kötözöttség. Na, Károlyi az egész életét feltette arra, hogy a Bibliát lefordíthassa. Tehát nem, hogy mondjam, ő nem a megvezetésnek volt az embere, hanem annak, hogy valóban ezt bárki elolvashassa, és bárki megérthesse. És ezáltal bárki fejében a sok zagyvalék meg sötétség az így leépíthetővé váljon Krisztus által, és így az ember újra az Atya gyermekévé válhasson. Tehát ez nem a tudás könyve, a Biblia, bár tele van, úgymond, tudásnak nevezhető dologgal is, és éppen ezért lehet hatalmi tényezőnek is alkalmazni és használni, főleg mit tudom én, ennyi fordítás, és akkor a fordítások között akár összevetések által, vagy bárhogy, de hát nem arra hívott el bennünket az Úr, hogy mi ezeket tanulmányozzuk, hanem hogy értsük meg, és mindent megadott ehhez, hogy mi megérthessük. De amúgy is kijelenti. Szóval amúgy is kijelenti ezeket az embernek, aki ehhez és szomjazza az igazságot. Tehát az, ami itt a revideálás előttiben tényleg szó szerint le van írva, úgyhogy ezt ne lehessen gyakorlatilag máshogy értelmezni, és magyar nyelven van leírva, érthető magyar nyelven. Tehát nem lehet még arra sem hivatkozni, hogy túl réges a szöveg, és azért van úgy írva, hogy átkozott lett a föld, vagy lesz a föld, te érted. Tehát, hogyha már csak ennyit megért az ember, hogy értünk lett elátkozva a föld, értünk lett anyagba gyúrva, akkor mi ebből ne akarunk itt mennyországot csinálni, mert akkor ez itt valami egész másról kell, hogy szóljon, amit mi a külső szemeinkkel láthatunk és tapasztalhatunk, meg amiket építünk ebből az egészből. És akkor az ember már csak, hogyha egy ilyenen elakad, akkor elkezdhet keresni, elkezd kutatni, zörgetni, és a zörgetőnek megnyittatik, és megnyittatik, és megnyittatik, és sorra nyittatik meg. Na. És pedig azért, hogy el ne vesszünk, hanem hogy örök életünk lehessen Jézus Krisztus által. Na, hát ennyit szerettem volna mondani. Vagy lehet, hogy ennél sokkal többet, csak most hirtelen ennyi jött, nem tudom, mindegy. Ja, még például még annyit hozzá, hogy így tovább olvasva ugye az 1 Mózes 4. fejezetét, le van írva Káin nemzetsége, és hogy, na mindegy, nem akarok belemagyarázni semmit, csak hogy le van írva, hogy például nemzi Hánokot, aki építe várost, és nevezi azt az ő fiának nevérő Hánoknak, és lett Hánoknak fia Irád, és Irád nemzi Meghujáelt nemzi Metuzsáelt, és Metuzsáel nemzi Lámeket. Lámek pedig vett magának 2 feleséget, az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla. És szülé Háda Jábált, ez volt atyuk a sátorban lakóknak, és a barompásztoroknak. Az ő atya fiának pedig Jubával a neve, ez volt atya minden lantosnak és síposnak. Cilla pedig szülé Tubálkaint, mindenféle réz és vasszerszámok kovácsolóját és Tubálkain húgát, Nahamát. Akkor mond a Lámek az ő feleségeinek. Ó, Háda és Cilla, hallgassatok szómra, Lámek feleségei, halljátok beszédem, ember töltem, mert megsebzett, ifja töltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. És akkor innentől pedig Ádámnak pedig a Sét nemzésétől van leírva egészen Noéig, hát úgymond családfája. Na de, hogy ezt a, ez mondjuk most itt a Revideátból olvastam föl, de hogy miért olvastam föl Káinnak a nemzetségét? Hát azért, mert minden földhöz ragadtnak, a földhöz ragadt gondolkodásnak ő az atya, és hogy ezekhez tartozik ugye a városépítés, akkor ugye ilyen mindenféle nagy barmok tenyésztői, akkor a síposok és lantosok, tehát akik ugye a test élvezetéért felelősek, stb. Stb. Szóval ez csak erre vonatkozik. Sőt, még ugye ott van a végén az, hogy embert ölnek. Tehát embert öl ő is, és akkor, hogyha Káinért 7-szeres volt, akkor ő érte 77-szeres az Istennek a bosszúja. Erről megint lehetne sokat beszélni, de nem akarom túl hosszúra nyújtani a felvételt, de ezeket a tulajdonságokat mindnyájan, mind magunk is felismerhetjük magunkban, hiszen későbbiekben le van írva, hogy az Isten fiak, vagyis a Sét nemzetsége, és az emberfiak leányai megtetszettek nekik is, tehát ugyanúgy vegyültek. Tehát az összes tulajdonság, az minden egyes emberben megvan, és ezeket mind segít fölismerni az igazságnak lelke mindenkiben, és ez is az elválasztódásnak a nagy eszköze. Elsősorban bennünk kell elválasztódjon az igazság a hamisságtól, hogy az igazság útjára tudjunk lépni. Na, még röviden ennyit szerettem volna így hozzáfűzni. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!